Múlt vasárnap visszatértünk a tavasz elején megkezdett Efézusi Levél sorozathoz, de a mai vasárnap egy olyan különleges vasárnap, amikor más van délelőtt, és más az ige hirdetése. Este, mert délelőtt az egészséges családokért sorozatban három ilyen hétvége van ebben az évben, dr. Szarka Miklós prédikált, és így ma este pedig én a Jeremiás könyvéből veszek egy szakaszt, a Jeremiás könyve, amit a református bibliaolvasó kalauz szerint olvasunk ezekben a napokban, hetekben, úgyhogy innen van ez a ma esti ige, de jövő héttől már az Efézusi Levél lesz folyamatosan. Jeremiás próféta könyvének a 7. fejezetéből olvasom az első 11 verset. Jeremiás 7, 1-11. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársak között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneteket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva, mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el. És ezt mondjátok, megszabadultunk. De aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is arra nézem, így szól az Úr. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Napok óta forgatom magamba ezt a mondatot, hogy rábízzuk magunkat valamire, amire pedig rábízzuk magunkat, az számunkra értékes, biztos, biztonságos, egy olyan gondolat, egy olyan igazság, amiről azt véljük, hogy megtart, és közben kiderül, hogy ez hazug szó, ami semmit sem ér. Mindannyian szavakon, gondolatokon belül élünk. Ha kimondjuk, hanem egy néhány szó, néhány meghatározó gondolat, ami alapvetően biztonságot ad az életünknek, ami alapján elképzeljük, vagy eltervezzük a jövőt, ami alapján értékeljük magunkat, ami alapján tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy kik nem vagyunk, ami alapján eldöntjük, hogy mi a jó, vagy mi az, ami nem jó. Szavak, gondolatok. Csak azt mondja a próféta, hogy hazug szavakban lehetséges, hogy hazug szavakban bízunk, amelyek nem érnek semmit. És közben egy olyan világban élünk, ahol hihetetlen sok szó ér el bennünket. Folyamatosan érnek bennünket a szavak, érnek bennünket a gondolatok, és egy nagyon nagy kérdés az, hogy vajon ezek közül melyek akadnak meg bennünk? Melyek azok, amelyek átmennek rajtunk? Melyek azok, amelyek lepattannak rólunk? Melyek azok a szavak, melyek azok az üzenetek, információk, amelyeket talán észre se vesszük, elkezdünk magunkban visszhangozni? Melyek azok, amelyek idővel egészen mélyre hatolnak, és elkezdenek megerősödni, és kiteljesedni, valamilyen gyümölcsöt teremni, és melyek azok, amelyek a semmibe hullanak? Melyek azok a szavak és gondolatok, amelyek megerősítik, és táplálják az életet? És melyek azok, amelyek elerőtlenítenek, amelyek kifosztanak bennünket? Melyik éltet, melyik öl, melyik igaz, melyik hazug? milyen a hazug szó és milyen az élő ige. Erről hallunk a mai igében. Ezzel szembesít bennünket Isten Jeremiás próféta szavain keresztül. Ugye szeretnék először a hazug szavak természetéről beszélni, utána pedig az élő, vagy az igaz szó természetéről, aztán a végén két nagyon egyszerű keresztény dolog, ami veszélyes lehet, hogy igaznak tűnik, de mégis hazug lehet az életünkben. Hazug szavak, igaz szó, és végül két konkrétum. Az első dolog, amit látunk, hogy a hazug szavak, amelyekkel már nem érnek semmit, lehetnek vallásosak. Mindjárt szeretném mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy azok érezzék magukat megerősítve, akik szerint minden vallásos szó amúgy is hazug. Sok ilyen ember van, nem erről van szó. De hazug szavak lehetnek vallásosak, vagy a vallásos, akár máshogy is fogalmazhatok, a bibliai szavak is lehetnek számunkra egy konkrét helyzetben hazug szavak. Miért? Jeremiás próféta ott áll a templom bejáratánál, az Úr szent helyének a bejáratánál. Világos, hogy a probléma nem az, hogy akik oda jönnek, és akiket megszólítja ebben a híres, úgy hívják ezt, hogy Jeremiásnak a templomi prédikáció, akiket itt megszólít, azok nem az a probléma, hogy nem mennek oda, azok oda járnak rendszeresen. Azért mennek oda, azt olvassuk, hogy ott leboruljának, és imádják Istent. De a teológiájuknak van egy központi gondolata, egy súlypontja, és Jeremiás ezt idézi is, talán nem is irónia mentesen, mégpedig úgy, hogy ők azt mondogatják magukban, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Az egész gondolkodásuknak az a szó, az az üzenet, az a gondolat, az az ige, ami meghatározza őket, hogy Isten temploma itt van. Hogy az Úr temploma van itt. Egy nagyon-nagyon nehéz, sőt, fenyegetett, kétségbeesett politikai helyzetben van Júda és Jeruzsálem. Két szuperhatalomnak, Babilonnak és Egyiptomnak az ütközési pontján. És nagyon komoly fenyegetettséggel néznek szembe, amikor Babilon jön fel, és nem sok kell néhány év, és Babilon elpusztítja ezt a várost, és fogságba viszi Jeruzsálem és Júda népét. És ebben a helyzetben, még egyszer, ebben a helyzetben az ad biztonságot ennek a népnek, hogy azt tudják mondani, hogy az Úr temploma van itt. Hogy Isten van itt közöttünk. Hogy az Úr itt lakik közöttünk, és ez nem csak valamiféle légből kapott gondolat a számukra, hiszen ez Isten korábbi ígéreteinek az újramondása. Tudnék, Isten valóban azt az ígéretet adta ősatjuknak, Dávidnak, Dávid királynak, akinek a fia Salamon építette végül fel ezt a házat, ezt a templomot, hogy Isten ott legyen közöttük. Azt az ígéretet adta Dávidnak, hogy örökre ott lesz a neve, a jelenléte Jeruzsálemben. Ott lesz a jelenléte a templomban. Hogy Dávid trónja és királysága, azaz ez a nép, ez örökre megmarad, mert Isten szövetséget kötött velük. És amikor ebben a kétségbeesett és fenyegetett politikai helyzetben, ahol azt mondják, akik oda mennek, hogy Istent imádják, hogy nekünk az ad biztonságot, hogy az Úr temploma van itt, akkor ezt ragadják meg, amit Isten korábban mondott. Hogy bármilyen földindulásszerű változások is vannak a nemzetközi politikában, bármilyen kétséges is legyen az ő helyzetük, bármilyen viharok is veszik körbe Jeruzsálemet, mi bízunk Isten ígéretében. Itt van az otthonuk, itt van a földjük, és ezt a helyet adta nekik az Úr. És ez lesz az, amire azt mondja Jeremiás, hogy ti hazug szavakban bíztok. Nem istentelen beszéd, nem istentelen gondolat, ami itt előttünk áll, hanem olyan teológia, amit odadott Isten az őseiknek, olyan igazság, amit Isten jelentett ki, ami mindenki számára, akik ezt mondják, akik ebbe élnek, magától értetődő és jól ismert. A hívő ember igazsága, akik hittel vallják meg, gondoljatok ebbe, hogy hittel vallják meg ezt az igazságot, ebben a nagyon nehéz helyzetben. És aki nem hiszi, aki ez ellen beszél, mint Jeremiás próféta itt, az Isten küldötte, aki ezt nem fogadja el, az hova kerül a történetben? Hát ő a hitetlen, nem? Ő a lázadó. Jeremiást ezért keményen üldözni is fogják. És a legnagyobb mélységen kell keresztül mennie. Mert erre, amikre ők azt mondják, hogy de hát ez Istennek a szava, Jeremiás azt mondja, nem, ez itt és most nem az élő Isten szava. Úgyhogy az első dolog, ahogy elgondolkozunk azon, hogy milyen szavakat hallunk meg, miből élünk, mi irányít, mi ragad meg. Az első dolog, hogy így gondolkozol magadban, hogy vajon Isten szent lelke mit akar eléd hozni ma, mit akar elénk hozni ma. Az első, hogy azért, mert egy gondolat valamilyen módon összefügg a Bibliával, az még nem biztos, hogy ott és akkor igaz. A második dolog a hazug szavakról, amit látunk, hogy ezek a hazug szavak simogatnak és életet ígérnek. Megint hangsúlyoznom kell, nem minden simogató, vigasztaló, bátorító és életet ígérő szó hazug. Hogy lenne? Nagyon sok ilyen szóra van szükségünk. De mégis, amikor most arról beszélünk, hogy mi a hazug szó, vagy a hazug üzenet, amire rábízzuk magunkat, és nem ér semmit, akkor avval is szembesülni kell, hogy azért, mert valamely megerősít, azért még nem biztos, hogy az igaz. Gondoljatok benne, hogy mennyi bátorítás, mennyi vigasztalás van ezekben a szavakban, ott és akkor az Úr temploma van, itt nem lehet bajunk. Hogy azon túl, hogy ez Istentől jön, konkrétan ott és akkor mennyi bátorítást, vigasztalást, micsoda erőforrást jelenthet, hogy az ellenség nem érhet el bennünket, mert Isten lakik közöttünk. És hát nem abban bízunk, ami simogat. És nem azt halljuk meg alapvetően, ami megerősít. És nem sokan mondják nekünk, magyaroknak, jogosan, hogy egy sokszor pesszimista, csüggedésre, reménytelenségre hajló nép vagyunk, és nem az a feladatunk, hogy megtanuljunk pozitívat hallani, látni és mondani. És azt kell mondanunk, hogy dehogy nem. És ugyanakkor mégis igaz, itt látjuk, nem minden simogató szó igaz szó. Vagy a simogató, bátorító szó nem mindig igaz szó. És ezért Jeremiás azt mondja, akármennyire is bátorít titeket, mert bátorít. És akármennyire erőt is ad most a fenyegetettségben, mert erőt ad. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek nem érnek semmit. És ez nagyon kemény. Hadd mondjam, bár csak nem kéne ezeket elmondanom, de hát nem én találom ki, ez van az Isten igéjében. Tehát értitek, ez nem jó. De ez az igazság. És ha olvassuk Jeremiás próféta könyvét, nagyon sok ilyen kijelentéssel találkozunk ezekben a fejezetekben. Kettőt hadd idézzek még, figyeljetek erre. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség, mondja a próféta. És a másik, igen, a próféták csak fecsegnek, mert vannak más próféták is. A próféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük, csak ennyibe kell venni őket. Tudjátok miért? Mert jót akarnak mondani. Mert jót akarunk mondani. Mert mi is olyan sokszor akarunk csak jót mondani, amikor jót mondunk, csak nem igazat. Sőt, Jeremiás tovább megy, és még az Isten tiszteleti élményt is kíméletlenül az igazság fényébe állítja. Azt mondja, idejöttök, Isten mondja a prófétán keresztül, idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és azt mondjátok, megszabadultunk. Lehet ennél szebb valami? Lehet ennél vágyottabb valami Isten embere, Isten szolgája számára, mint a nép oda megy Isten elé, és azt mondja, megszabadultunk. Lehet ennél szebb valamikor, amikor emberek Isten elé jönnek, Isten elé állnak, és azt mondják, hogy találkoztunk veled, Uram, szabaddá lettünk, újjá lettünk. És akkor Jeremiás azt mondja, hogy ti hazug szavakban bíztok. Azt mondja, hogy még ez sem az igazság. Miért mondja? Mi a kritérium? Azt látjuk, hogy az élő ige, az igaz szó, az Istentől jövő igaz szó, tudjuk ezt jól, néha nagyon kemény. Néha kemény. Sőt, miközben a hazug szó úgy tűnik, hogy életet hoz, bátorítást, vigasztalást. Az igaz szó úgy tűnik, hogy rombol, hogy árt, hogy pusztulást hoz. Ezt verik a vezetők újra és újra Jeremiás képébe. Te rombolsz itt, te pusztítasz itt. Te megrontod ezt az egész népet. És ott akkor nem látszik, de hát mi már tudjuk visszanézve a történetre, hogy Jeremiásnál volt az igaz szó. Pár fejezettel később van egy döbbenetes rész, 28. 29. fejezet, ha valaki gondolja, olvas el. Két próféta áll egymással szembe, egy profétai párbaj. Az egyik ezt mondja az Isten nevébe, a másik azt mondja az Isten nevébe. És ez több körön át megy. Honnan tudjuk, hogy melyik az igaz, és melyik a hamis? Mégis azt látjuk, hogy néha a kemény szó, ami úgy tűnik, hogy talán ártana, vagy rombolna, de legalábbis nem megerősít, néha ez a szó, amely életet hoz, vagy életet hozna, ha hallgatnának rá. Itt utólag kiderül, egyértelműen így volt. Na de ki akarja hallani a rossz hírt? Ki akarja hallani azt, ami nem megerősít, hanem szembesít? Ki akarja hallani, miért akarnám hallani azt, ami megítél, és változásra hív? Ki akar változni? És még egyszer mondhatod azt, hogy na de honnan tudjam, hogy melyik szó az igaz, és melyik szó a hamis? Honnan tudjam, hogy mikor igaz a vigasztalás és a bátorítás, és mikor hamis? Honnan tudjam, hogy mire tehetem fel az életem, a biztonságom, a családom, és mire nem? Sőt, honnan tudhatom, hogy mikor melyik az igaz szó? De hogyha egy kicsit összefüggésében látjuk, és mindjárt felolvasom, hogy Jeremiás itt mond, nem tűnik ez annyira bonyolultnak. Figyeljetek, mit mond. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. És most figyeljetek. Mert ha csak igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen. Ha nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amit őseiteknek adtam öröktől fogva mindörökké. Magyarul, akkor mondhatjátok, hogy az Úr temploma van itt. Akkor belekapaszkodhattok az ígéreteimbe. Akkor megvallhatjátok, hogy én azt mondtam, hogy veletek vagyok, hogy ott vagyok. Ha. Mit folytatja? Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek, loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, a bálnak tömjéneztek, más isteneket követtek, akiket nem ismertek, aztán idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. És mindjárt látjuk, hogy nem bonyolult ez a dolog. Ezért beszél keményen Isten a próféta által, mert a kritérium nem más, mint a valójában Istennel élt élet. kritérium nem más, mint, és nagyon, nagyon érzékeny akarok lenni, mert tudom, hogy sokan egyből magukra fogják venni a rossz értelemben, mert jó értelemben megvegyük is magunkra. Majd próbálom ezt világossá tenni. A kritérium a valóban Isten elélt élet, amelynek morális következményei vannak. Megváltozik az ember élete. Elkezd változni az ember élete. Azaz, figyelj, nem elég a nagy bibliai igazságok ismételgetése önmagában. És nem elég az istentiszteleti részvétel és élmény önmagában. Ha az életük, ezt mondja Jeremiás, ha az életük nem igazodik Isten törvényéhez, magukat csapják be. És kiderül, hogy nem Istent követik, hanem a bálokat is imádják, elmennek a templomba is, de az akkori kultúra bálványait is imádják, mert biztos, ami biztos, Isten is megtart, meg a pénzistene is megtart, a szexistene is megtart, korabeli bálvány, bál. Kiderül, hogy nem törődnek a szegénnyel, a gyengével, hogy erőszakosak, hogy vérontók, hogy kapzsiak, hogy másokat kisemmizők. Ez a baj. És figyelj, próbáljuk ezt megérteni, hogy hogy történik ez az emberrel. És még egyszer nem arról beszélek, amikor valaki küszködik a bűneivel, mert mindenki küszködik a bűneivel, elesik, feláll, hanem arról, amikor teljesen nyíltan megy az istentiszteleti dolog, megy a szöveg a fejünkben, nagyokat tudunk bibliai dolgokat mondani, de a szívünk távol van. Értitek, mi a különbség e között, meg a között, hogy persze elesünk, persze, de Istenhez térünk újra és újra. Nézzétek meg, hogy ezt jobban megértsük, hogy ezek az emberek nem tudják, hogy miben vannak. Ezt próbáld megérteni. Hogy annyira megszokták az általuk vallott teológiát, ezeket a gondolatokat, hogy az ideológiává lett. Mit jelent ez? Mondhatják azt, hogy az Úr temploma van itt, Isten megígérte, hogy közöttünk lakik, úgyhogy Istenre, Istenben bíznak, és megvallják, felidézik Isten ígéretét, és ez az isteni ígéret segít nekik Istenben bízni. De ők nem így mondják. Az ideológia az, amikor gőzünk nincs már az Istennel való kapcsolatról, az ő jelenlétéről és szentségéről, de az Úr temploma az itt van, velünk nem lehet baj. Értitek a különbséget? Ez az ideológia, amikor ismételgetünk valamit, mert belénk ivódott úgy, hogy észre sem vesszük, hogy az, akitől ez az igazság származik, ő már rég távol van a szívünktől. Így lesz egy-egy teológiai vagy bibliai igazság klisévé, vagy szlogenné, ami ahelyett, hogy Istenhez kapcsolna bennünket, egy idő után elválaszt minket tőle. Annyira megszokták az Isten tiszteletet, mert oda járnak. Annyira megszokták annak a megélését, megszabadultunk, hogy észre sem veszik már, hogy mekkora hazugságá lett, amiben élnek. És ekkor kell a próféta, értitek? Ekkor kell a próféta, aki keményen beszél, aki felráz, aki megindít. Megkíméltelek benneteket, nem olvastam fel ezt az egész fejezetet. Mert a következő gondolat, azt még felolvastam. Az is kemény, de ami utána jön, azt nem olvastam, az még keményebb. De a következő gondolat, halljad ezt meg, ezt ezzel fejezi be, ezt a részt, Jeremiás, érzi Isten. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Megálltok, az Úr temploma, ígéret, nem lehet bajunk, megszabadultunk, minden tökéletes, csak az életünk semmit nem változik. Rablók barlangjának nézitek ezt a házat? Gondolj erre a képre, hogy mi van Istenben, amikor a saját házáról, a templomról, ahol ő lakozik, ígérete szerint ezt mondja. Sokaknak eszébe jut talán Jézus, aki ugyanezt a mondatot idézi, amikor bemegy a templomba, Jeruzsálembe, 650 évvel később, 80, és kiűzi az árusokat a templomból. Mert mi történik ott? Megy a biznisz. És ugyanezt mondja Jézus. Idézi Jeremiást. Idézi ezt a szakaszt Jézus. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat? Nem simogató, de igaz. Nem bátorító, nem vigasztaló, de életet hozó, nem? Mert visszafordulásra, megtérésre hívja őket, és halljuk ebben a fenyegetést, amit itt Jeremiásnál mond, rablók barlangjának nézitek? Na majd én is annak nézem. És ez fenyegetés. És nem akarom elvenni ennek a fenyegetésnek az élét. Mert Isten azt mondja, hogy az én házammal, a templommal, ami szent, ti úgy bántok, mint amihol bármit meg lehet tenni, mint ami a tiétek. Hiszen ti vagytok a rablók, nem? Ezt mondja Isten. Loptok, erőszakoskodtok, varázsnálkodtok. Semmi érzéketek nincs már arra, mondja Isten, hogy én létezem, hogy én szent vagyok, hogy velem az élő Istennel van dolgotok, csak klisék vannak, meg szlogenek. Hát majd én is annak nézem. Majd meglátjátok, hogy mit teszek, és ha tovább olvasnátok, akkor azt mondja először Isten. És ez igaz szó. Jeremiás, ne imádkozz ezekért. Lángoló haragom kiárad és elpusztulnak. Tele lesz halottakkal az utca. És akkor azt mondjuk, hogy mi van? Miért? Ki beszél itt? Isten beszélhet így? És akkor azt mondjuk, hogy igen, azért beszél így, hogy felrázzon, hogy kibillentsen, és hogyha lehet még megmentsen a pusztulástól, és hogy életet adjon. Mert értjük jól, van, amikor azt szolgálja az életünket, aki keményen beszél. És ha valaki szeret minket, akkor néha keményen és őszintén beszél velünk. És ha mi szeretjük a másik embert, akkor amikor kell. Persze van, aki mindig csak ítélkezik és vagdalkozik, és az nem jó. De van, aki meg mindig csak vigasztalást, meg szeretetet, meg bátorítást akar mondani. És van, hogy néha keresztény emberként másoknak, egymásnak szeretettel, de határozottan olyat kell mondani, ami nem biztos, hogy annyira jó. Nem biztos, hogy megerősít. De az az igaz szó. És ennek az a lényege, mert ha nem történik, akkor ti hazug szavakban bíztok, amelyek nem érnek semmit. És amikor az Isten igazsága lesz hazug szóvá ilyen helyzetben számunkra, hogy az bár rég nem ér semmit, akkor sokkal veszélyesebb és sokkal rosszabb helyzetben van az ember, mint amikor nem is ismeri még Istent. Miben bízunk? Szeretnék kegyelemről beszélni, de még egy kicsit kell beszélni előtte az élőről. Két ilyen olyan mondatot szeretnék mondani, ami nagyon-nagyon szép, meg értékes, és mégis eltorzulhat, és hazug szóvá lehet nekünk. Az egyik ilyen, nagyon sokat halljuk. Jöjj Isten elé, mert ő úgy elfogad, ahogy vagy. És azt gondolom, ez egy hatalmas nagy igazság. És ez a legfelszabadítóbb igazság, hogy Isten Krisztusban úgy fogad el, ahogy vagyunk. Azt jelenti, hogy nem úgy van, hogy először valahogy rendbe kéne magamat tenni, hogy eljöhessek Isten elé, és elfogadjon ő. Nem úgy van, hogy először tisztára kéne magamat mosni, hogy már elég jó legyek annak, hogy Isten elfogadjon. Hanem az az örömhír, hogy Isten úgy fogad el, ahogy vagy. Úgy Jézus meghalt értünk, megváltott bennünket a halálával és a feltámadásával azért, hogy ott, ahol vagyunk, ott elérjen. Nem kell 6 kilométert közelebb menni hozzá. Ott, ahol vagyunk, és ha ez a legnagyobb mélység, a legnagyobb sötétség, a legnagyobb nyomorúság, a legnagyobb kilátástalanság, úgy fogad el, ahogy vagyunk. Igen. De ez az evangéliumi igazság, ami aztán akkor is igaz, amikor Jézussal járunk, amikor már a követői lettünk, hogy elesülünk, összetörjük magunkat, besározzuk magunkat, és hogy elfogad, és ezért felállhatunk. De ez az evangélium igazság micsoda hazugsággá válik? Olyan kereszténynek az ajkán, aki meg tudatosan és tudja, hogy alapvetően engedetlen. Amikor már magunkat vigasztaljuk ezzel. Értitek? Amikor a változásnak a szándéka már rég nincs a szívünkben, tudni, hogy Isten kegyelmével elkezd változni az életünk, hanem Isten feltétlen kegyelmével próbálom mentegetni vagy biztosítani magam, akkor hazugsággá lesz a mondat, úgy fogod el, ahogy vagyunk. Vagy a másik, Isten mindig veled van, Isten mindig velünk van, és ez egy alapvető bibliai igazság. Isten megjelenik újra, és azt mondja, ne félj, mert veled vagyok. Ez az evangélium Jézusban, Isten velünk van, velünk valóvá lett. Micsoda vigasztalás a megalázott, összetört, vagy nehézségeket átélő embernek. De milyen hazugság ezt hajtogatni magunknak akkor, amikor már rég a saját utunk, amikor mi már az övéi lettünk, és tudjuk, hogy ő velünk van, és minket arra hív, hogy legyünk vele, de mi már rég nem vagyunk vele, egészen más utakon járunk, de hajkoráztuk, mondogatjuk, de ő velünk van, de ő velünk van. Akkor már becsapjuk magunkat. Mert észre se veszünk, hogy miközben azt mondogatjuk, hogy ő velem van, lehet, hogy észre sem veszem, hogy de én meg már rég nem vagyok vele. Én már rég nem keresem őt. Én már rég nem az ő útján járok. Körbevesz minket egy keresztény kultúra, kegyelem, az elfogadás, a szeretet üzenetei és igéi, kitűzőkön, igeskártyákon aláhúzva. Húz valaki alá a Bibliájában néha ilyen ítéletes részeket? SMS-en, gumikarkötön, és mindenhol. Találtatok már ezek között ítéletes, vagy feddő, vagy szembesítő igét? Hát, nem nagyon. Nem nagyon, de nem baj ez, ha értjük, hogy mi a lényeg. Az evangélium, az örömhír 100%-osan kegyelem. Teljes kegyelem. És ezt hirdetni szeretném ma mindannyiunknak. Isten Jézus Krisztusért megbocsátott, elfogadott, megtisztított, gyermekévé fogadott, népének a tagjává tett. És eleshetünk 100-szor és 1000-szer, és újra kezdhetünk. Csak egy dologra figyeljünk. Arra, amikor mi már nem abból a kegyelemből élünk, amit ő ad nekünk Jézus Krisztusért, és amire a válaszunk a teljes odaadás, hanem avval az olcsó kegyelemmel, amit mi adunk magunknak, hogy felmentsük magunkat. Ezzel fejezem be még egyszer, arra figyeljünk, azon gondolkozzunk el, ahogy majd itt együtt leszünk, attól azt mutassa meg Isten nekünk, amikor már nem arra figyelünk, hogy ő 100%-os kegyelmet adott nekünk, amire mi válaszként teljesen odaszánjuk magunkat ő neki, hanem tőle elszakadva mi magunkat mentjük fel a magunk által választott kegyelemmel, és nem változunk semmit. Az olcsó kegyelem az, amit mi adunk magunknak. Ne a könnyűt keressük, hanem az élőt, hogy ne az legyen az igazság, hogy hazug szavakban bízunk, ami nem ér semmit, hanem bízunk igaz szavakban, élő szóban akkor is, ha nehéz néha vagy szembesít, ami megtart és életet ad nekünk. A következő 5 ének alatt, ahogy válaszolunk Istennek imádságban, éneklésben, 3 lehetőségünk van, ebből 2 szimbolikus cselekedet, az egyik a kereszt és a kő. Jézus a mi bűneink terhét hordozta a kereszten, helyettünk, miattunk, értünk, törték össze. És ezért, ha van valami, amit szeretnénk bűnként megvallani, letenni, elhelyezni, elfogadni, hogy Jézus elhordozta ezt, és avval odaadni neki, hogy avval a reménységgel, hogy elveszi ezt, és megújít, és megváltoztat, akkor ezt kifejezhetjük egy olyan szimbolikus tette, hogy fogunk egy követ, odavisszük a kereszthez és letesszük. A második a gyertya, az zongorám. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem jár sötétségben. Amikor az egy gyertya, ami ég, arról meggyújtunk egy kisebb gyertyát, akkor azt nem a halottakért tesszük, hanem ezt a reménységünket fejezzük ki. Azt a reménységet, hogy Jézus világossága beárad az életünk egy területére, vagy valakire nézve, akiért imádkozunk, hogy hisszük, hogy ott Jézus újat kezd, világosságot hoz, reménységet munkál. A harmadik az az imaszolgálat, az nem szimbolikus cselekedet, hanem Isten szent lelkének munkája. Két imapár ül az éneklés, dicsőítés alatt a templom végében, és bármilyen kérdésben szeretnénk imádságot kérni, mi azt jelenti, hogy elmondjuk, ami a szívünkön van, nekünk nem kell imádkozni, ők imádkoznak értünk, akkor éljünk ezzel. Azt mondja Jakab apostol, hogy betege valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak érte, és a hitből való imádság megtartja az embert. Kérjünk imádságot, higgyünk az ő gyógyító jelenlétében és erejében. Amen.
Hálásak vagyunk neked, Istenünk, hogy a te jelenlétedben töltöttük ezt az estét. Hálásak vagyunk neked azért, mert te jelen vagy. Hálásak vagyunk neked azért, mert neked üzeneted van a számunkra. Köszönjük neked, hogy a te igéd éles. Köszönjük neked, hogy a te igéd helyén való. És köszönjük neked, hogy a te üzeneted kedves és szelíd, és ugyanakkor erőteljes, és eléri a célját. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te mindig tudod, mi az, amire szükségünk van, és mindig eléred a célodat. Köszönöm neked, köszönjük neked azt, hogy hol szelíd, hol erősebb szavakkal üzensz számunkra. Hálásak vagyunk neked azért, mert téged dicsérhetünk, és te neked énekelhetünk arra, hogy te mi mindent megtettél értünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a te kegyelmed nagy és drága volt, és ezt te fizetted meg. Hálásak vagyunk neked azért, hogy újra és újra megváltoztatsz, megújítasz, felfrissítesz minket. Szeretném kérni, hogy te dolgozz bennünk, te formálj át minket. Te ad nekünk, hogy szavaink igazak legyenek és helyén valóak, és tudjunk te neked a tetszésedre lenni. Hálásak vagyunk neked azért, hogy hozzád fordulhatunk imádságban, és te meghallgatsz minket, és szeretnénk így imádkozni te hozzád. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.